A következő percekben Molnár Róberttel, Kőbegháza polgármesterével beszélgetünk, hogy lássunk egy kisebb települést is, hogy hogyan tudnak védekezni a koronavírus járvány idején. Sokat hallunk nagyvárosokról, országos szintről, de most nézzük meg egy egész pici településen, hogy ez hogyan működik. Kezdjük például ott, hogy mennyire állnak rendelkezésre védő felszerelések, maszkok, kézfertőtlenítő, gumikesztyű, akár a házi orvosnál, akár a településen.
Amikor szembesültünk azzal, hogy komolyra fordul ez a járvány Magyarországon is, igyekeztünk egyből óvintézkedéseket tenni, és még kellő időben valamennyi fertőtlenítőszerre szert tudtunk tenni, de ez nagyon-nagyon kevéske volt. Hát utána meg körbekoslattam Szegeden a gyógyszertárakat, meg az ilyen olyan 100 forintos boltokat, és egy két hétre való mennyiséget össze tudtam koldulni pult alatt. Ezt a szájmaszkot egyáltalán nem kaptam. Több gyógyszertára már az ajtóba ki volt írva, hogy be se menjünk, mert szájmaszk nincs. És akkor elhatároztuk azt, hogy van egy varónő a faluba, aki oktatta is, szakoktató is volt a szakiskolában, és megkértem ma őt arra, hogy varná a maszkot a falu lakóinak. Először csak 400 darabról volt szó, és akkor azt mondta, hogy persze örömmel, és neki is látott még aznap, berohantunk anyagot venni, gumit venni, és neki látott aznap maszkot készíteni, és van egy keresztény testvérünk a Mikszáth Kálmán utcában Szegeden, aki pedig mikor meghallott, hogy az anyagot, amit ott vásárolunk tőle szájmaszk készítésre vásároljuk, vagy készítéséhez vásároljuk, akkor képzeld el, hogy ő adta a szűrőbetétet, egy bevasalható szűrőbetétet bele ingyen. És mikor hírét vette, ugye az ország is, mert több tévécsatorna is forgatott nálunk, meg internetre is kikerült, akkor jött egy másik lakótársunk is, Gombosné Marika kezdte, Gácsiné Ágika volt az, aki folytatta itt a falu lakói közül, és egy szegedi munkanélkülivé vált azt, hogy Huszár Hajnalka is belekapcsolódott ebbe, úgyhogy gyakorlatilag olyan másfél hét alatt 1500 maszkot varadtunk meg, vagy vartak így meg önkéntes segítő munkába, és a lényeg az az, hogy ezt három részbe, ahogy készültek, már egyből adtuk is ki a lakóknak, vasaltuk, fertőtlenítettük. Első körbe azok kapták meg a falu lakói közül, akik valamiféle közfeladatot ellátnak. Tehát iskola, óvodában ott vannak, a gyógyszertárban, egészségügyi intézményeinkben ott vannak, a pultok mögött a boltban, a postán, a postás, még a kocsmáros néni is kapott szájmaszkot, azóta már persze nincs nyitva ez az intézmény. De ez volt az első kör, második körben pedig azok az aktív lakóink, akiknek muszáj menni Szegedre, ide-oda járkálni a faluba, ők kaptak, meg azok a lakóink kaptak, akik idősek, de muszáj nekik elmenni bevásárolni, stb., tehát mozgékonyabbak, és harmadik körben pedig azok a családtagok kaptak, akik otthon vannak, koruknál, betegségük folytán nem tudnak kimozdulni, még őket is elláttuk maszkkal, úgyhogy 1500 maszkot így sikerült kiadnunk, és ezeket mind elláttuk használati utasítással, tehát mindenki megkapta a használati utasítást, hogy mit, hogy kell fertőtlen, stb. Most próbálunk hipót szerezni, úgyhogy minden házat el tudjunk látni hipóval, szerettünk volna a védőkesztyűt minden házhoz biztosítani, de amikor meghallották, hogy mennyi kell nekünk, akkor azt mondták, hogy bocsánat, de ennyivel nem tudnak kiszolgálni bennünket, úgyhogy hát igyekszünk a védekezésnek a rajtunk múló részét azt maximálisan megtenni. Fertőtlenítjük most már harmadik hete a buszvárónkat, a kispiacunkat, a kültéri felületeinket, játszóterünket lezártuk, és most szerződést kötöttünk egy céggel, aki ilyen meleg, ködös fertőtlenítést fog végezni a faluban, amikor megjelenik az első fertőzés gyanús eset, akkor az egész falut lefertőtlenítjük. Ez egy ilyen nagy ködfelhőbe fogja burkolni a falut, és ami baktérium, vírus van a levegőbe, felületeken, azokat mind elpusztítja. Abban a pillanatban, tehát preventíven nem használható, megelőzésre nem használható, de minden baktériumot, vírust meg tud ölni, ami éppen a levegőbe vagy a felületen képződött vagy van. És hát ha ez kell, akkor ezt hetente, akár többször is meg tudjuk ismételni, ha szükség így kívánja. Kapcsolatban vagyunk a orvossal, házi orvossal, gyógyszerésszel, van egy forró vonal, képviselőtestületünknek létesítettünk egy konferencia üzemmódot, bármikor, bármelyikünk kezdeményezhet beszélgetést mindannyiunkkal. Tehát a mi részünkről úgy gondolom, hogy megteszünk mindent, de a legfontosabb, és ez egy csoda, azt mondom, ez egy csoda, hogy a falu lakói elképesztően fegyelmezettek. Mi minden évben csinálunk, most már 17 éve, ilyen különböző akciókat, és most volt egy tavaszi burgony akciónk, 100 forintért lehetett kilóját venni, a nagyobb méretűnek, a kisebbetnek 67 forintért bruttóba, és megkértük a lakóinkat, beosztottuk őket utcánként és időpontra, hogy mikor jöttek érte, és a 95% a lakóinknak pontos időpontra érkezett, többségének volt szájmaszkja, kesztyűje, úgyhogy én azt mondom, le a kalappal, 18 éve vagyok polgármester, sok csodáját megéltem az úrnak, hogy mennyi csodát vitt véghez velünk, de azt mondom, az egyik legnagyobb csoda az, hogy milyen fegyelmezettek a lakóink. És én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és én tényleg magasztalom Istent azért, amit így elvégez emberekbe ezáltal.
És mindezekre az intézkedésekre honnan van forrása egy kübekháza méretű önkormányzatnak, vagy pontosabban kübekháza önkormányzatának? Tehát most arra akarok ezzel utalni, hogy egy kis településnek.
Mi azért elég fegyelmezett gazdálkodást folytatunk, ugye van az igébe is egy utalás erre, hogy aki tornyot akar építeni, az írja össze költségeket. Most ez nem az a helyzet volt, hogy össze lehetne írni a költségeket, de nekünk felelős vezetőknek, sáfároknak mindig kell mérlegelniük tudni. És bizony félre kellett raknunk fejlesztéseket, szerettünk volna a játszótérre egy forgóhintát venni, azt sajnos attól eltekintünk, legalábbis most egy jó ideig, és hát mélegelnünk kellett, hogy akkor most a sürgősnek be kell előzni az egyébként fontosnak tartott dolgokat, tehát átcsoportisítással mindenképpen, és létesítettünk egy bankszámlát kübekháza vírusvédelmére, erre a bankszámlára is kaptunk már utalásokat. Ezeken gyűjtjük a pénzeket, és amikor már hozzá kell nyúlnunk, akkor mindenképpen ehhez is hozzányúlunk. Létesítettünk egy segélyvonalat, ahol be lehet jelenteni a lakóinknak bármilyen igényét, kérését. Rengeteg embernek mi vásárolunk be. Volt olyan, hogy a szántását elintéztük, hogy a kertjét föl tudják szántani. Van egy kolléganő, akit csak erre állítottunk most már a harmadik hete, hogy ezzel foglalkozzon, fogadja a hívásokat. Létesítettünk egy speciális e-mail címet, Facebook oldalt, úgyhogy jól működik a kommunikáció. Ezen kívül van polgármesteri hírlevél, élő bejelentkezés, úgyhogy a falu lakói első kézből informáltak minden helyzetről.
Már a fegyelmezettségükről beszéltél a krumpli vásárnál, de azt hogyan látod, hogy mennyire értették meg azonnal azt, hogy ez egy komoly dolog, hogy itt ez nem játék, hanem ez egy világjárvány, ami természetesen kübekházát sem feltétlen tudja kikerülni?
Amit én megértettem az én 18 éves polgármesteri vezetésemből, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy társakként kezeljük a falu lakóit, nem az urai vagyunk nekik, hanem a szolgáik, és hogyha komolyan veszik, akkor mindenki szolgálja. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ehhez nagyon fontos a kommunikáció. És én akkor láttam már, hogy a kommunikáció az azért fontos dolog, hogy mindenféle szóbeszédnek az elejét vegyük, dezinformációnak az elejét vegyük, mert még jó szándékú kommunikáció esetén is a kommunikációs csatornába sérülhetnek az információk. Ezért adtuk ki a legelső hírlevelünket azután, hogy polgármester lettem egy héttel. És ez a hírlevél, ez ismerik a lakótársaink, mindenkinek belekerül a postaládájába, tehát egyszerre 600-at nyomunk 600 házhoz. Mindenki megkapja. Ez egy nagyon flexibilis dolog. Egyik pillanatra másikra ki tudunk adni egy hírlevelet, nincs időponthoz kötve, de általában két hetente megjelenik. De van, hogy hetente kétszer is akár. És ezek alapján kommunikálunk. És szerintem azt látják a lakóink, hogy mi ezeket a dolgokat, amiket ott leír, megfogalmazunk, ezeket mi magunk részéről gyakoroljuk elsőként. Akkor nem várhatok el fegyelmezettséget a lakóinktól, hogyha én magam nem vagyok fegyelmezett. Csak egy példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor kiderült, hogy a Szegedi Fülorgégészeti Klinikán a professzor operált koronavírusosan, akkor egyből kiadtunk egy közleményt, hogy azok, mert tudjuk, hogy sokan járnak a Szegedi Fülorgégészeti Klinikára kübekházáról. Kiadtunk egy közleményt, hogy azonnal jelentkezzenek a házi orvosnál azok, akik a fülorgégészeti klinikán voltak. Házi orvosunkkal leegyeztettük, és azonnal karantént rendelt el a számukra. Igen, ám csak ezekkel az emberekkel, akik karanténba kerültek, ezekkel én is találkoztam polgármesterként. És engem nem rakott a házi orvos karanténba, de átérezve a felelősségem súlyát, hiszen rengeteg emberre találkozom, beleértve a munkatársaimmal is, és nem tudom, hogy én mit kaptam, mert tesztet nem csináltak velem se, meg egyikünkön se, akik ott voltak a klinikán. Ezért azt mondtam, hogy akkor oké, én két hétre karanténba vonulok, és home office rendszerben otthonról dolgozom, és ki se jöttem két hétig a a lakásba, de igénybe vettem az önkormányzatnak azon szolgáltatását, hogy amikor kenyeret kellett otthonra, akkor megkértem, hogy hozzanak nekünk kenyeret, aztán persze ezeket kifizettem. Tehát azt akarom mondani, hogy úgy lehet elvárni egy társadalomtól, egy falu közösségtől és bármilyen közösségtől fegyelmet, hogyha annak a vezetői, annak a közösségnek a vezetői is fegyelmezettek, és a maguk részére tartják elsősorban kötelezőnek azt, amit elvárnak a lakóktól, vagy a közösség más tagjaitól. Ez így működik nálunk, és mondom, 18 éve így működik, de nagyon-nagyon döbbenetesen és jó értelemben pozitív sokként ért bennünket az, hogy azt látjuk, hogy mennyire fegyelmezettek a lakóink.
És egy utolsó kérdés, még visszatérve a finanszírozáshoz, de most a másik oldalról. Ugye néhány napja bejelentették azt a kormányzat részéről, hogy a minden önkormányzattól átcsoportosítják a gépjármű adókat a közös költségvetésbe. Ha jól emlékszem, néhány éve már amúgy is egy bizonyos részét ezt a közös költségvetésbe kellett befizetni az önkormányzatoknak. Nem tudom, Kőbegházán hány autó van, és hogy mekkora összeget reméltetek, vagy számoltatok ezzel a költségvetés készítésénél, de hogyan érintette ez a döntés Kőbegházát?
Sokszerűen érintett, amikor meghallottam ezt először, mert tudtam azt, hogy már így is a 60%-át elviszik, és még azt a 40%-ot is elviszik. Kőbegházának az összadó neme ebből a adófajtából 6,2 millió forint. Kis település vagyunk, minél kisebb egy település, annál inkább hátrányosan érinti, tehát ez alól senki nem tud menekülni. Sajnos az a rendszer problémája, és ezt próbáltuk már a kormányzatnak, nem csak a mostaninak, az előzőeknek is felhívni a figyelmét, hogy egyfajta pozitív diszkriminációt kellene alkalmazni a kis településekkel kapcsolatban, mert minél kisebb egy település, annál inkább hátrányos helyzetben van. Van egy polgármestertársam, akivel nemrégiben beszéltem, azt mondta, Robi, ha valaki most meghalna, és 50 ezer forintos temetési segélyt kellene fizetni, nem tudná miből kifizetni. És ugye a vírusvédelem óhatatlanul költséggel jár mindenkinél, és erre se kapunk egy fillért sem. Oké, tudomásul vettem, ki kell vennünk a részünket, és én egyetértek azzal, ki kell vennünk a részünket a vírusvédelemben, mert minden ember, minden lakótársunk érték, és nekünk emberileg mindent meg kell tenni, hogy védjük az ő életüket. Egy szót nem szóltunk. Azért megkérdeztük a kormányhivatalt, hogy ezt kompenzálják-e nekünk, de aztán Gulyás Gergely beelőzte a válaszlevelet, amit utána meg is kaptunk, hogy nem, semmit nem fogunk kapni rá. És hát ezután még az történik, hogy akkor ütnek rajtunk még egyet azáltal, hogy nem csak az, hogy nem adnak semmit, hanem az, hogy még elveszik azt a maradék pénzt is, amiből lehetett volna füvet nyírni. Nem tudom, hogy lesz, van még valamennyi üzemanyagunk. Mi szeptemberben minden egyes gyereknek a kisiskolástól az egyetemig bezárólag nappali képzésben 10 000 forint beiskolázási támogatást adtunk, ez már ugrott, ez 2 millió forint. A falu lakóit érintően egy csomó olyan beruházást, karbantartást meg el kell halasztanunk, aminek a finanszírozási oldalát ez az összeg biztosította volna, mert most minden a védekezésre kell, hogy fordítsunk. Ezt tudom erre elmondani, nagyon-nagyon fájdalmasan érintett bennünket. Istenben bízom, tehát én kitártam a költségvetésünket, a karjaimat, és azt mondtam, Uram, ezen a helyzeten csak te tudsz úrrá lenni. Azért is imádkozunk minden nap, hogy Istenem, vond védőburkod alá Kőbegházát, annak minden egyes lakóját, és vond védőburkod alá Magyarországot, és annak minden egyes lakóját, és imádkozunk bölcsességért a vezetőinkért, kormányért, ellenzékért, polgármesterekért is, viszont arra nincs fölhívás a Bibliában, erre van, hogy imádkozunk, arra viszont nincs fölhívás a Bibliában, hogy mindennel azonosulni kellene, amit ők képviselnek és tesznek. Én így élem a keresztény életemet, igyekszem jó példával előjárni, gyarló emberként is, de tudom azt, hogy Isten kezében tartja a dolgokat. Én nem tartom egyébként a koronavírust ördögi dolognak. A Bibliában nagyon sok helyen van szó Isten ítéleteként ilyen ragályról, dögvészről, meg vírusról, meg járványról. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy inkább a helyzet mögé kellene látnunk emberekként, hogy lehet, hogy a globalizációból, amelyet nem dobnék ki úgy minden estől kukába, mert annak is vannak jó oldala is, de lehet, hogy ebből a nagy liberális globalizmusból át kéne térnünk a lokalizmusra, amit mi már itt csinálunk Kőbegházán egy jó ideje. Tehát igyekszünk helyi tojást venni termelőtől, helyi húst vásárolni, termelőtől, van egy állatszállodánk, ott gyönyörűen fölpucolt kacsát, libát, csirkét lehet vásárolni, minden higiénia feltételnek megvannak, helyi túrót veszünk, helyi sajtot készítünk, helyben van egy manufaktúránk, ott készítik a süteményeket, semmiféle adalékanyagot nem használnak hozzá. Van hentes mester, aki jön két hetente és a házi készítményét hozza, tehát hogy én a tisztító tűzbe úgy hiszek, hogy az itt van a földön, és bizonyos helyzetek, a tisztító tüzek az egyéni életünkben is, amikor megállítanak bennünket valamiben, amikor átformálják az addig megszokott gondolatvilágunkat, és hát most lehet látni, hogy globálisan is egy tisztító tűzben van ez a világ. Én csak abban reménykedem, hogy nem fog úgy folytatódni, hogyha túl leszünk ezen a járvány okozta krízisen, mint ahogy annak idején folyt, és ugyanakkor a kormányzatokat is, vele van magyart is, meg mindegyiket, el kell, hogy gondolkoztassa a felől, hogy folyhat-e tovább úgy a kormányzás, mint ahogy eddig folyt. Tehát az első az ember. Az emberi tőkébe, a humán tőkébe való befektetés fontossága, megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás, kultúra, egyéni szabadságjogok biztosítása. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha valaki úgy foglalkozott, mit tudom, akár filozófiával vagy valamivel, már Arisztotelésztől és Cicerótól kezdve mindegyik ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, hogy mi a vezetés fontossága és mi a vezetés szerepe egy adott közösségben, egy adott társadalomban. Tehát nagyon-nagyon fontos megértenünk, és ebben óriási szerepe van az egyháznak is, amelynél pedig azt sajnálom, hogy csöndben van olyan társadalmi krízisben, amikor az egyháznak egyértelmű tanítást kellene neki adnia. Emberek, ez van leírva, ehhez kéne igazodni. És igen, Luther meg a kettős kormányzás elmélete, meg elve, én ezt világosan tudom, hogy miről szól. Igen, ám csak jogász vagyok, és a jogtudományban meg benne vannak a naturális jogok, a természet joga, amit isteni jogként is megfogalmaz a római jog, abban pedig egyértelműen benne van, hogy az isteni igazságok, azok az örök szubstanciáknak be kell épülniük a modern jogrendbe, tehát ami tisztességes, erkölcsös, stb., az szabadna a földi írott törvényeknek, azaz a pozitív jognak képviselni, és ezeknek a tartalmaknak kellene bennük érvényesülniük. És akkor megváltozik egy ország, megváltozik egy világ, meg tud változni egy közösség. És nekünk erre van szükségünk, látásváltásra. És hiszem, hogy ez a helyzet, ez el fogja hozni bennünket. Amióta megtért hívő vagyok 16 éve, azóta mindig azért imádkozunk, hogy adj Uram ébredést. És hogyha olvasunk ébredésről könyveket, akkor meg olyan megdöbbentő, hogy az ébredés az nem úgy jött el soha, hogy frankon teljesített az egyház, hogy a lelkészek azt csináltak, a papok, előjárók, vének azt csináltak, amit kellett. Nem. Ébredés mindig akkor volt, amikor egy krízis után a tisztító tűzben találta egy nép, egy nemzet, egy közösség magát, ahol megváltozott az értelmük, a gondolatok megújult, és egy újat tudtak kezdeni a világégés után. Gondolok, első világháború, második világháború, nagy gazdasági krízisek a 30-as években, stb. És hát járványok is, kolera, tífusz, stb. Most a koronavírus, ezek mind-mind Istennek egy kegyelmi ajándékai, hogyha mi meglátjuk a mögötte lévő isteni akaratot.